az volt a kiújtón a hír, hogy lézeres időgépen dolgozik egy amerikai asztrofizikus, hát az én nagyapám pedig örök mozgót épített egészen haláláig. Ez, de hogy miért beszélünk egy hülyeségről, ugye ez egy fontos dolog, mert hogy itt van nevelem Rácz István fizikus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet elméleti osztály gravitáció fizika csoport munkatársa. Ezt többet nem mondom el, hanem haragszanak majd meg ezért. De hogy miért beszélünk egy hülyeségről, az azért fontos. Egyrészt egy csomó fontos dologról lehet beszélgetni közben, miközben az időutazással kidobtuk a csalit, és rengetegen ráharaptak. Másrészt pedig azért ez egy olyan visszatérő motivum, ami nagyon szórakoztató, nem egészen örökmozgó, tehát azt gondolom, hogy nem annyira durva, de hát hasonlóképpen nem látom a közeli megoldását ennek a problémának, nem is baj, mert egyébként nem utaznék sehova, ha tehetném, de hogy konkrétan azért erről a hírről ejtsünk pár szót, erről az úriemberről, akit úgy hívnak, hogy úgy hívják, hogy Malett. Úgy hívják, hogy Malett, és egy nagyon vidám fiatalember ő. Ez a lézeres, igen, tehát hogy a lézeres, méghozzá lézeres időgépen. Minden modern csaló tudja, hogy a kvantum szót el kell rejteni valaminek a címében, de ő még egy régebbi vágású ember. Megvan az anyag egyébként, olvasta ezt?
Igen, megnéztem, persze, természetesen belenéztem, mert hogy kaptam egy linket a Malettről.
És ez egy egyértelmű, azonnal azonosítható hülyeség, amiről ő beszél, vagy pedig azért egy kicsit elgondolkodtató hülyeség?
Azt gondolom, hogy annyira nem fiatal ember, tehát egy kicsit mindig óvatosan kell nézni a dolgokat. Tehát amikor valaki a karrier végén előáll valamilyen eget rengető új állítással, az általában megkérdőjelezi a hitelességet. A legrosszabb az, amikor egy ilyen idősebb kutató vagy professzor összeáll egy fiatallal, aki mind a kettő tulajdonképpen vadászik a sikerre. Az egyik azért, mert elmulasztott korábban, a másik azért, mert még sose volt neki lehetősége, de ő most itt egyedül próbál előre menni. Nyilván, amiket fölvett, tehát vannak, megnéztem a munkáit, mert én magát nem ismerem, a nagy hírű professzor, nem látványos alkotásai nem voltak az általános reültetés elméletben, de megnéztem azt a két cikket, amit ezzel kapcsolatban írt. Ezen kívül van még két munkája, amit társszerzőkkel az általános reültetés elmélet kapcsán ő megfogalmazott, és azt kell, hogy mondjam, hogy biztosan nagyon jó professzor volt, biztosan nagyon sokat tanított az adott egyetemen, ahol ő professzor volt. Nem számottevő az a munkásság, ami ebben a témában született.
Nem nyomja a vállát az eredetiség
igen,
terhe.
Igen. Én azt gondolom, hogy egyszerűen csak megpróbált valamilyen szempontból belekerülni a Rivalda fénybe, és egy ilyen állítással előállni. Érdekes, az a kísérleti elrendezés, amit felvázol, az olyan szempontból érdekes, hogy egy lézerfényből álló gyűrűnek a közepén valamilyen kicsi effektus van, de tudni kell, hogy azok az effektusok, amikről ő beszél, ez nem fog időgépet eredményezni, talán sohasem, tehát ez az ötlet, ez más szempontból érdekes. Olyan, mint az alkímia, amikor aranyat próbáltak csinálni, és aztán valami más.
De számtalan klasszikus, csodálatos.
Kijön belőle, persze.
Felfedezés tehát, fűződik a nevükhöz.
Lehet, hogyha ezt a gyűrűt, amit ő javasol, elég sok egymás utáni gyűrűre cseréljük, és kialakul egy alagút, akkor abban bizonyos részecskéknek a mozgását meg lehet figyelni, és egy érdekes kísérleti berendezést lehet készíteni, amiben lehet ellenőrizni, hogy Einsteinnek megint csak igaza volt, tehát az Einstein elmélet úgy, ahogy van, helyes.
Mert hogy ez mégis nyitva hagyja nekünk ezt a kérdést, Einstein relativitás elmélete, sőt, megoldást is kínál rá, ugye nagyon egyszerű, odaülünk egy fekete lyuk peremére, lógatjuk a lábunkat, aztán visszajövünk, és már utaztunk is az időben. Tehát egyrésztről abszolút megoldható az időutazás, másrésztről pedig hát lássuk be, azért a közeljövőben nem fogunk erre sort keríteni.
Az Einstein elméletben azért vannak különféle nyalánkságok. Az, hogy bele lógatom az ujjamat a fekete lyukba, és aztán kihúzom, ez valahogy nagyon-nagyon ellentmond még a egyszerű paraszti észnek is, mert hogy mi az, hogy a fekete lyukba bementem, ahonnan nem jött ki semmiféle információ.
Az már maga a fekete lyuk is ellen mond. Igen.
Jó,
de hogy az esemény horizonton azért lehet lébecolni ott egy kicsit. Majd
azt, kell tudni, hogy ha én az esemény horizonton kívül vagyok, és onnan szemlélem a világ történéseit, egy részecske vagy az ujjam, amit közelítek az esemény horizonthoz, az végtelen hosszú idő alatt éri el az esemény horizontot. Tehát magam, mint megfigyelő sem létezhetek, hogyha egy ilyen típusú kísérletet szeretnék elvégezni, hogy bedugom az ujjam, majd kihúzom. Tehát nem történik meg az, hogy bedugtam az ujjam, vagy soha nem látom azt, hogy megtörtént volna, hogyha én, mint megfigyelő, a szememmel kívül maradok.
Ezért nem kell fizikust oda küldeni, mert az nem tudja ezt megoldani. Oda kell küldeni Győzikét, majd ő megcsinálja.
Jó, lehet, hogy de ezt hogy... így megcsinálja.
Igen, de
jó, különben, hogy egy kicsit érdekesebb legyen az Einstein elmélet, tényleg egy csomó olyan nem triviális megoldással rendelkezik, amiben akár arról is beszélhetünk, hogy zárt időszerű görbék vannak, amik olyan történetek, amikor valaki potenciálisan visszamehet a saját múltjába, találkozhat az ő nagyapjával, vagy akár önmagával a fiatal korában. Tehát egy csomó minden belefér, de ezek a megoldások, ezek annyira izolált, partikuláris megoldások, hogy senki nem tekinti őket komolyan vendő lehetőségnek.
Miközben azért az, hogy a jövő valamilyen módon kihat a jelenlét, az legjobb részecske, szubatomi részecskék szintjén azért csak-csak létezik. Tehát, hogy miközben van egy ilyen furcsa kölcsönhatás, mi szerint a jövő befolyásolhatja a jelent, az azért létezik a fizikában, bár ennek a részleteiben most nem menjünk bele, mert hallgatókat vesztenénk. De hogy kidolgozója Isten egyébként ennek a társ kidolgozója, ugye a féregjukak rendszerének is, amik szintén egy kecsegtető lehetőséget biztosítanak számunkra.
A féregjukak megvalósítása is, meg az időgépek megvalósítása is, vagy olyan megoldások megvalósítása, amelyekben ezek előfordulnak, ezek mind olyan típusú anyag létezését feltételezik. Az Einstein elméletben, hogyha egyszerűen akarunk fogalmazni, az történik, hogy a téridőnek, tehát a térnek és az időnek a geometriája az megváltozhat, nem egyszerű görbülté válik, ez a gravitáció leírásának egy geometriai módszere. Ezt anyageloszlásokkal tudjuk létrehozni. És ahhoz, hogy például egy féregjukat kialakítsunk, olyan típusú anyagra lenne szükségünk, amit még soha senki nem figyelt meg. A létezése kizárt, olyan tulajdonságokkal kellene rendelkezni, és olyan hatalmas mennyiségbe kéne előállítani ezt az anyagot, ami jelenleg minden szempontból elképzelhető.
Plusz némi energiára is szükség lenne, azt hiszem.
Nyilván.
Az se kevés.
Igen.
Hát most, hogy így elvettük az emberek kedvét. Közben azért nyugodjanak meg a hallgatók, azt hiszem, hogy én folyamatos időutazásban vagyunk. Tehát az, hogy én a 60-as években elkezdtem így utazni az időbe, és már itt vagyok a 2020-as években, azért ez egy fantasztikus élmény számomra, hisz látom a dolgokat, kétségtelen, hogy ezt viszonylag nehezen gyorsíthatom és lassíthatom fel, bár ilyenkor azért előre tekernék olyan május elejéig, annak legalább lenne értelme, de ez nem fog menni. Csak ha már annyiszor említettük Einstein nevét is, a relativitás elméletet, ami ebből a szempontból a legszórakoztatóbb elmélet, tehát gyakorlatilag bármelyik bár tündér a csípőjére tetoválhatja az egyenlő emszer C négyzetet, mondván, hogy akkor én már ismerem a relativitás elméletet. Másrészt meg, hát azért nincsenek olyan sokan ebben ezen a bolygón, akik így értenék ezt a relativitás elméletet, bár kétségtelenül sokat tudnak róla beszélni, és nagyszerűen alkalmazzák az újságírók is a cikkeikben, sőt, én is órákon át tudnék róla beszélni, anélkül, hogy igazából érteném ezt a dolgot, de hát ez egy ilyen speciális szuperképesség, de hogy ön azért ezzel egy kicsit behatóbban foglalkozik az átlagnál.
Hát igen, igazából a doktori ösztöndíjam már az általános relativitás elméleti kutatásokra volt koncentrálva, a Hawking-Penrose-féle szingularitás tételekkel foglalkoztam, és utána téridőkiterjesztéssel, tehát olyan típusú technikáknak a kidolgozásával, ahol elérünk a térnek és az időnek a peremére, a fekete lyuk belsejébe, mikor, milyen feltételek mellett lehet esetleg egy újabb textúrát oda tenni, ami hordoz eseményeket, és hogyan lehet a metriket, ha lehet egyáltalán értelmezni az új oda bígyeztett részen. Tehát egy ilyen a téridő szélén túlmenő kutatások voltak, de hogy konkrétan válaszoljak a kérdésre, tehát hogy milyen érdekességei vannak az időgépnek, viszonylag nagy nevekkel a Chicagói Egyetem egyik legjobb professzorával akkori világban, tehát a 2000-es években a világ egyik vezető tudósa volt. Ővele vizsgáltuk a következő kérdést: hogyan lehet olyan téridőket tanulmányozni, amelyben van egy az elmélet képességeinek megfelelően egy megjósolható jövő, aminek van egy határa, és ez a határ, ez kompakt, olyan értelemben kompakt, hogy véges kiterjedési tartomány, és fényszerű geodetikusokkal feszíthető ki. Ez tulajdonképpen olyasmi, mint az a lézer, amiről ez az úriember beszél, és ezekben a téridőkben ezen horizont mögött vannak zárt időszerű görbék, és a kérdés az volt, hogy hogyan lehet jellemezni ezeket a téridőket. És kiderül, hogy ezek bizonyos szempontból nagyon merevek, csak akkor létezhet ilyen egyszerű határ, amin ha akarnék, akkor átutazhatnék, és megnézhetném, hogy mi van a túloldalon, ha a téridőnek van egy nagyon erős szimmetriája, ami eleve kizárt akkor, hogyha kvantumosnak tételezem fel a téridőt, mert határozatlanságban fluktuációk vannak, és a lehető legkisebb behatással én ezt a szimmetriát lerombolhatom. Ez azt jelenti, hogy ebben a pillanatban, hogyha én belenyúlok egy ilyen téridőben, amiben elvileg még lehetne a horizont mögött egy olyan tartomány, ahol zárt időszerű görbék vannak, tehát időgépszerű effektusokat lehetne élvezni. Emögött ekkora a horizont maga szingulárissá válik, és egy olyan hatás ér el, mint amikor egy fekete lyuk belsejébe találkozok azokkal az árapályerőkkel, amelyek széttépnek. Tehát tulajdonképpen egy ilyen időgépnek a használata a létezésnek a végét jelenti, mert
jelenlegi testfelépítésünkre vonatkozik ez. Azért hozzátenném, hogy ez így ebben a formában úgy se tartható sokáig. Azért mindannyian tudjuk, hogy
azért van egy véges tartomány.
Hogy ez egyébként is egy ilyen sérülékeny, eléggé rosszul, tehát jó, eddig klassz volt, tehát azt gondolom, hogy eddig, amire szükségünk volt, hogy lovaglás, kardozás, bogyógyűjtés nagyszerű volt, de a fekete lyuk az mást igényel, és azt gondolom, hogy nagyon hamar importálunk kell a tudatunkat valami olyan dologban, ami jobban bírja ezt, bár kevés olyat ismerünk, ami jobban bírná, de ennek ellenére azért a fekete lyukak belseje továbbra is izgató történet marad. Ez egy klassz dolog, mert hogy igazából ugye onnan indult ez a történet, ha jól emlékszem, hogy fogadott a Hawking ebből a lexikonba, hogy mi szerint ki jön-e, vagy nem jön-e ki. Ugye innen indult, jól dekódoltam azokat a mondatokat, amit értettem az elején. Ez az egész történet, és hogy hát végül is igen. Tehát, hogy végül is be kellett vallania, hogy azért alapvetően egy picit ebben téved, és némi információ kiszivárog onnan, de hogy beljebb is belegondolni, hogy mi van ott belül, az elég ijesztő ebből a történetből. Én nem sikerült nekem már, az jó, hogy elképzelem azt, hogy van egy ilyen dolog, és ez engem megnyugtat, hogy van. És főleg az, hogy ott valahol a galaxisunk közepében meg így egymásba érnek gyakorlatilag a fekete lyukak, és egy hatalmas, csodálatos tér lehet ott, amit azért nem szeretnék túl közelről látni, de ennek ellenére mégis rengeteg dologban megoldásként használjuk ezeket a fekete lyukakat, tehát bármi fölmerül, ami hát első hülyeség, akkor bele kell kevernünk egy fekete lyukat, hogy az valamiért hihető legyen a kívülállók számára, hogyha nem lennének rajtam kívül más fizikusok is. Bár mondjuk nem én rajtam kívül, mert én aztán fizikus nem vagyok. De hogy egy picit azért tényleg a relativitás elmélete, azért szeretnék visszatérni, mert hogy egyrészt idegesít, hogy nem értem teljes mélységében, másrészt pedig végtelenül egyszerű ez a képlet. Tehát azt gondolom, hogy ennél egyszerűbb képletet keveset írtak fel, aztán a másodfokú egyenlet megoldó képlet egy kicsit bonyolultabb, legalábbis számomra zavaróbb, de mélységében megérteni egészen nehéz. Segítsen nekem egy kicsit azért, hogy tehát mi volt az, amire ő rájött tulajdonképpen, és hogy mi a következménye ennek igazából, ami engem borzasztóan érdekelne.
A Einstein?
Igen, klasszikus, klasszikus relativitás elmélete.
Szerintem a zseniális ötlet abban volt, hogy hogyha egy magyar vonatkozást is akarunk keresni, Eötvös Loránd mérései alapján teljesen bizonyos volt, hogy minden egyes anyag, független az anyagi összetételtől, valahogyan egyformán mozog a gravitációs térben, és ez volt az egyik motivációja Einsteinnek arra van közülök, hogy feltételezze, hogy valami univerzálisnak kell lennie mögötte, a gravitációs kölcsönhatás mögött, nem csak egyszerűen egy tér, amit a Newton elméletben megpróbáltunk leírni több száz éven keresztül, hanem valamiféle geometriai hatással lehet jellemezni. És az ő zsenialitása az volt, hogy a speciális relativitás elmélet után, ahol a téridő geometriája sík, és nagyon fontos lépés volt abból a szempontból, hogy rendbe lehessen tenni az elektromágneses tér leírását, a Maxwell elméletet. Ő tovább lépett, és azt mondta, hogy a gravitáció meg akkor lehet jól leírható, hogyha ha egy geometriai hatással helyettesítem. A geometriában minden test, független az anyagi minőségétől, minden próbatest, ami túlságosan nem befolyásolja a gravitációs teret. Mi próbatestek vagyunk például a Földhöz képest, aminek a gravitációs terében.
Ezt régóta érzem, csak még nem fogalmaztam meg ilyen pontosan.
Jó, tehát hogy hozzávetőlegesen legyen valami érzékünk ezzel kapcsolatban, de ezeknek a próbatesteknek a mozgása független attól, hogy most hány kávét ittunk reggel, vagy milyen szempontból szeretnénk tovább lépni a elkövetett hibáinkon, teljesen mindegy, hogy mi történik, a gravitációs tér az egy geometriával helyettesíthető, és ennek a geometriának a törvényszerűségeit követik azok a pályák, amiket mi leírunk. Nagyon szép volt különben ez a bevezető, amiben azt hallottam, hogy a 60-es évektől látom, hogy hogyan történnek a dolgok. A Chicagói Egyetemen volt egy nagyon-nagyon kedves kollega, aki azóta már nyugdíjba ment, Bob Geroch a neve, nagyon szépen írta le, hogy a téridő tulajdonképpen egy olyan komplex rendszer, ahol az összes lehetséges esemény, ami megtörténhet a világban, időben és térben reprezentálható, és minden egyes vonal, olyan időszerű vonal, ami valakinek a történetét írja le, az egyfajta olyan mozinak a kiválasztása, ami a saját élettörténetünket jellemzi. És hogyha ezeket a mozikat mind összepakolnánk, ami valódi életet jelent, meg olyat, amit el lehet képzelni, hogy még megtörténhetett volna, akkor kapnánk valami olyasmi textúrát a kezünkbe, ami leírja a teljes téridőnek csak az események és a halmaz jellegű megjelenítését. Annak, hogy ennek milyen a geometriája, az meg a megfigyelt jelenségeknek az összességéből lehetne kiolvasni, de ez egy kicsit bonyolult hozzáállás. A fizikában mindig az történik, az elméleti fizikában is, hogy mint ahogy ez az úriember is megpróbálta, hogy feltételezte, hogy a világban nincs semmi más, csak az ő lézergyűrűje, és ennek megfelelően ő kiszámolta, hogy a lézergyűrűbe futó elektromágneses térnek milyen gravitációs hatása van, és ebből publikált két cikket. Nyilván érdekes tulajdonságokat vélt felfedezni a gyűrű közepén, ezt ki lehet számolni, tulajdonképpen ez semmiképpen nem ad okot arra, hogy az ember azt várja, hogy ebből a gyűrűből, vagy a gyűrűnek a gyűrűknek az egymás után pakolásából majd egyszer kialakul egy olyan erős változás, hogy valahol a környezetébe, vagy távol tőle egy olyan tartomány lesz, ahol zárt időszerű görbék jönnek.
Éreztem minket. Belül, ezt éreztem valahol, de hogy és eszembe jutott rögtön az ugye ez a klasszik, hogy miért ne kérdezzük a baromfi vészről az elméleti fizikust, mert ugye gömb alakú csirkékkel légüres térbe fogja kidolgozni a megoldást, de hogy csak pszichológiailag érdekelne az, hogy amikor egy tudós, aki azért végig dolgozta az életét, és én valószínűleg nagyon-nagyon komolyan tanulmányoztam, mondjuk egy kicsit nagyot harapott ezzel, hogy általános relativitás, fekete lyuk, a gravitáció, de korrekt és tisztességesen végig dolgozta, hogy felteszi tulajdonképpen a hírnevét egy ilyen dologra, mert hogy azért lássuk be azért ilyenkor, hát és akkor utána több megbízást ő már ebben a történetben nem fog kapni, oda kísérik majd a nyugdíjfolyósító intézethez, és valószínűleg el lesz belőle, gondolom a Connecticut Egyetem professzoraként azért nem fog éhezni, de hogy a fiatalokban ott még a tudatlanság ilyen a erő, hogy belemegy egy dologba, egy látványos őrületbe, ami hát azért neki végig fogja kísérni ám az életét. Ez most csak nem fizikai kérdés, hanem pszichológiai.
Nem, pszichológiailag ez lehetséges. Tehát, hogyha van egy ilyen professzor, aki esetleg be tud csábítani a témakörébe egy fiatalt, akinek nincs még tapasztalata, akkor nem csak ő maga veszíti el a hitelét, hanem az a fiatal is, de ez nyilván ritkán történik meg. Én azt gondolom, hogy ha valaki fiatal, akkor is óvatosan kell bánni mindenféle olyan kérdéssel, ami a tudományos hitelét veszélybe sodorhatja a gondolkodónak. Én csak így az elmúlt néhány évben, csak hogy mondjak egy hajmeresztő dolgot, körülbelül 75 évvel ezelőtt kidolgozták az általános relativitás elméletbe, hogy hogyan lehet megoldani a kényszeregyenleteket. Egy francia matematikus, Liknerovics tette egy javaslatot, megoldotta a kényszeregyenletek egy részét úgy, hogy azok elliptikus egyenletek. Jött egy amerikai professzor, aki a 70-es évek elején teljesítette az elméletet, megmutatták, hogy a kényszeregyenletek azok elliptikus egyenletek, ezek egy bizonyos típusú parciális differencia egyenletek, és körülbelül 5 évvel ezelőtt volt az, amikor az Einstein Intézetben voltam vendégkutatóként, teljesen egyszerű kézi számolásokkal újra kezdtem dolgozni valamilyen szempontból a kényszeregyenleteken, és felismertem, hogy van valami kétségbejtően más struktúra, hogyha máshogyan választom az alapváltozókat. És ott voltam a legjobb fejek, koponyák közelébe, Pozdánban van az Einstein Intézet, az egyik legjobb matematikai fizikus ott volt mellettem, és legalább 5-ször le kellett ellenőriznem saját magam számára 5 különböző módon, hogy a konklúzió az jó, mielőtt egy ebéd után, egy kávézás közben azt mertem mondani, hogy ezt találtam, és ez szögesen ellenmond annak, amit eddig valaha is gondoltunk erről a dologról. Tehát az, hogy az ember a tudományba fölismer valamit, az még nem elégendő arra, hogy valamilyen szempontból tovább lépjen, mert a hitelességet elveszíteni az nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát, hogy a meglepetés számomra az volt, hogy ez az ember, akitől a véleményétől nagyon is tartottam, egy picit gondolkodott a kávézás közben, és azt mondta, hogy igen, lehet. Tehát...
Aha, ezt el tudom képzelni, igen.
Igen, az egy nagyon érdekes
dolog volt. Mert ugye még ott van a B-verzió, hogy ott volt a szemem előtt, de nem látom a saját hibámat, és hogy azt mondja, hogy ez egy baromság. Igen.
Tehát az új eredményeknek a felismerése, az tulajdonképpen egy pszichológileg egy érdekes állapot. De ugyanakkor például én magam is rengeteget tanultam ebből a példából, vagy ebből a lépésből, hogy amikor például a doktori ösztöndíjat befejeztem, és szakmai vizsgát kellett tennem, én is ugyanúgy vizsgáztam, mint mindenki más, és mindenki ugyanazt az elliptikus rendszert tanulja meg a könyvekből, most is azok vannak leírva a könyvekbe, kellene írnom egy könyvet erről, ami a 75 éve ott van a köztudatban. És hogyha akkor azt mondtam volna, hogy az Einstein egyenletek kényszer része az nem elliptikus, akkor valószínűleg most nem lennék fizikus, hogyha fiatal emberként ezt megtettem volna, mert mindenki azt gondolta volna, hogy ez lehetetlen, vagy elég nehéz lett volna áttörni azt a gátot, ami ott van. De még egy másik dolog.
Már Möcsörek zárója, hogy izgalmas, hogy ez nem is az, ami számít, hogy valami mikor. Tehát fontos, hogy az ember melyik szakaszában, a karrierje melyik szakaszában jut egy ilyen véleményre, jobb megtartani, egy kicsit várni vele. Érthető, hát ismerve, azért ne vicceljünk, hát széttépik egymást a kutatók, igen. Azok nem egy gondolkodás nélkül leharapják az ember fejét. Bocsánat, csak azért szerintem félbe, mert hogy én közben nézem az órát, és van egy ilyen kötelességünk, hogy beszéljünk arról, hogy megújult az MSZP, de hogy nem vicceltem, de hogy Rácz István fizikussal vissza fogunk térni még itt az időgépek és a fizika körébe. Érte, konkrétan lennének pár ilyen fizika oktatásra, meg természettudományokkal kapcsolatos kérdéseim, mert hát rémülten tapasztalom, hogy ez mint a visszaszorulóban lenne, mert hogy pont az előbbi sztori alapján, hogyha minden ember, minden emléke és mindent raknánk össze, hogy ehhez képest akkor az ember, amikor azt mondja, hogy én történelem tanár vagyok, és a történelmet tanítom, akkor a fizikusok hangosan kacagnak, hogy az nem a történelem, amit ő tanít, hanem egy nagyon erősen és bizonyos szempontok alapján kivonatolt valóság, aminek hát, hogy is mondjam, kevés köze van a történésekhez, de jöjjenek a hírek, aztán jövünk vissza.
Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Parakovács Imre.
Mondjuk itt egészen biztosan működik valami speciális erőtér, mert, hogy mert az, hogy ez a PC itt ilyen beteg, lassú és öreg, azt így megszoktam, de hogy belassult hozzá a telefonom is, az most már teljesen furcsa. Rácz István fizikus a vendégem. Erre most nem fogunk magyarázatot találni, de akkor félbeszakítottam, elnézést, tehát nagyjából, ha fel tudjuk venni a fonalat, az jó lesz. Én nem fogok rá emlékezni, hogy miről volt szó nyilván, mert a kulcsszavakat jegyzem csak meg, és az alapján nem tudunk előre jutni, de viszont megfogalmazódott bennem egy kérdés közben, hogy ilyen esetben, ha talál valaki egy ilyen, hát nem is tudom, egy eltérő értelmezést, amit 75 éve nagy valószínűsége rosszul tolnak az emberek fejébe, vagy legalábbis félig fél megoldást tolnak az emberek fejébe, akkor mi a megfelelő metódus ennek a nyilvánosságra hozatalára? Ugye észben egy verseny, gondolom, hát ha még három ember a világ különböző pontjain ezzel foglalkozik, és hát a publikáció, aki az első, ugye az az érdem. Másrészt meg van már egy bizonyos koron túl egyfajta biztonsági játék, hogy ne rohadok fejjel a falnak. Ilyenkor mik azok? Jó, beszélünk egy-két emberről, akinek ez a szakterülete, gondosan kiválasztva, hogy ne lopják el azonnal, amit mondunk nekik, és utána mi a következő?
Igen, önmagában maga a kérdésfelvetés is érdekes. Tehát hogyha a tudományos szempontból nézzük ezt a dolgot, akkor ez egy nagyon-nagyon élvezetes állapot, amikor az ember betéved egy olyan területre, ahol még senki nem járt. És onnan nézve azt látja, hogy nem igaz az, hogy amit 75 évig csináltak, az nem jó. Az az igazság, hogy amit csináltak, az csak egy részmegoldás, egyfajta nézete bizonyos lehetőségeknek, és hiányzott mellőle egy másik spektrum, ami legalább annyira gazdag, mint az, amit eddig használtak. És igazából egy ilyen típusú felismerés, az rámutat arra, hogy mennyire törékeny maga az, amit megértésnek nevezünk. Tehát, hogy mennyire korlátozott az a tudás, amivel akár fölvértezetnek és képzetnek gondolja magát valaki. Én nekem nagyon érdekes volt ez, ennek a megélése. A másik dolog meg, hogy amikor már megvan az eredmény, és nyilván óvatosan megpróbálja az ember a környezetében lévő általa szakmailag is és emberileg is hitelesnek gondolt kutatókkal ezt megosztani, akkor nyilván arra is vigyáz, hogy egyszerre tudja ezeket az embereket informálni, hogy mindenki láthassa is, hogy, hogy nem csak ő, hanem más is bele van vonva ebbe.
Hát ez
és egy nagyon szép balanszal lehet.
Tehát gyakorlatilag 3x3-as ügyosztály technológiája működik itt. Minimum két besúgót teszünk a csoportba, hogy egymásról is jelentsenek, hogy legalábbis sakba tartják. De nem, nyilván
de a tudományban tényleg, tehát a tudományban van egyfajta nagyon érdekes effektus. Tehát, hogyha összefognak kutatók, akkor nyilván hatékonyabban tudnak eredményeket elérni. Ugyanakkor, amikor összefognak, akkor is tudják egymásról, hogy ők versenyeznek. Mindenki próbál előbbre jutni, mindenki próbál olyan típusú előnyökre szert tenni, amivel az ő tudományos hitelessége magasabb szintre juthat, és nagyobb elismerést kaphat. Ez nem biztos, hogy anyagi elismerés. Lehet, hogy, csak egy presztízs, amikor megszólítják, mondjuk Stockholmba utazik, és egy buszon a repülőtérről valaki, akiről nem is gondolta, hogy tudja a nevét, vagy ismeri, megszólítja, és megkérdezi, hogy hogy vagy, és mit csinálsz most. Tehát ilyen típusú
vagy kiemelik, mint Palkovics a miniszternek. Tehát számtalan olyan valami presztízs.
Az utolsó, ezt nem gondolnám annyira erős presztízsnek, mint a másikat, amikor a buszon megszólítanak.
Igen, egyébként igen. Tehát mert azért, lássuk, azért a tudósokban azért azok művészek igazán. Abból a szempontból, hogy igenis, tehát tényleg működik a kollektív munka, stb., de azért sztárok, primadonnák. De furcsa módon azokat, akik viszont tényleg ilyen sztárfizikusok, vagy ilyen tévéfizikusok, genetikusok, mindegy, most biológusok, tényleg ezek lesznek, azoknál észreveszem, hogy azonnal beindul, hogy ez egy nagyon kemény biztonsági játék, mindig a mások eredményeit kommunikálják, a bejáratott, biztonságosan bejáratott eredményeit, soha nem hozakodnak elő más sajáttal. Valószínűleg azért még idejük sincs, ez egy tévés meló, az gyakorlatilag a kutatás felfüggesztését jelenti a legtöbb esetben, és hogy idővel olyan szinten tudnak kiesni a saját tudományágukból, hogy már csak úgy ilyen megsimogatják a buksívakat, bemennek egy intézetbe, és megmutatják nekik, hogy merre van a büfé. Tehát, hogy az életveszélyes, tehát, hogy azért megvan ennek a normális határa. Nyilván nem autogram kérő lányok rohanják meg a leszálló repülőgépet, de azért ezek megvannak, ezek a visszajelzések, amik nagyon fontosak. Csak közben eszembe jutott az történet, nem tudom hány éve volt, de nem tegnap, amikor ugye bejelentették valahogy, hogy sikerült a hidegfúzió. Jaj, de klassz, nem tudom hol. Mire azonnal 3 helyen meg tudták ismételni Magyarországon, mire kiderült, hogy nem sikerült az első helyen is. Tehát ez például egy fantasztikus példa volt arra, hogy milyen verseny folyik, hisz ott akkor, úristen, ha ezt valaki megcsinálta, akkor meg kell. Ez lehetne egy jó módszer is a tudományban. Tehát valamit bejelentünk, hogy megcsinálták, amit nem lehet megcsinálni, vagy nem tudtunk megcsinálni, és azonnal megpróbálják megismételni a kísérletet, és hát ha valakinek sikerül megoldani.
Nagyon sokszor előfordult. Tehát egy néhány évvel ezelőtt volt egy nagy botrány abból, hogy a CERN és egy Olaszországban lévő másik detektor együttesen bejelentették, hogy a fénynél gyorsabban terjedő információt figyeltek meg. Következő naptól kezdve néhány héten keresztül, ameddig be nem jelentették, hogy az egész blödség volt, és egy egyszerű hibát követtek el a kísérleti rendszer összeállításába. 2 hétig folyamatosan jelentek meg a különféle archívumokban olyan cikkek, amelyek előbb voltak készítve, mert különben nem lehetett volna rögtön másnap lepublikálni, amelyben mindenki arról agyalt, hogy Einstein teljesen hülye volt, és az egész relativitás elmélet úgy, ahogy van, rossz. Csak azt felejtette el mindenki, hogy az összes részecskegyorsító, meg az összes olyan berendezés, amelyeket nagysebességű részecskékkel működtetünk, akár a orvosi tudományon belül, ezek mind-mind a relativitás elmélet alapföltevéseiből következő technológiai alkalmazások, és hogy ezek nem működnének, hogyha az Einstein akkora hibát követett volna el, mint
de ha nem követette hibát, hanem ugyanez a helyzet, mint ott, hogy van annak még ott egy felderítetlen részterülete, amit most megtaláltunk, akkor még azért összehozható a két dolog. Tehát...
Nem, én azt gondolom, hogy óvatosnak kell lenni, mindenképpen azt lehet mondani, hogy nyilván a ugye a tudásunk az véges, minden pillanatban véges. Az a példa, amit felhoztam, az is azt mutatja, hogy időnként az ember képes arra, hogy felismerjen olyan dolgokat, vagy betévedjen egy olyan területre, ennek is különféle előfeltételei vannak, hogy megfelelően lazán kell kezelni mindazt, amit mások azt állítják, hogy tudnak, és hogyha le akarom ellenőrizni, akkor ez egy jó dolog, és ebből az ellenőrzésből néha kiderülhet, hogy valamit nem vettek észre, és ott van egy olyan oldalág, amin keresztül teljesen új dolgokat lehet becsempészni a tudományos életbe. Csak így mondom, hogy az a módszer például, amivel akkor félve álltam elő, jelenleg kettős fekete lyukak kezdőadatainak az előállítására is alkalmazható, és sokkal pontosabb kezdőadatokat lehet vele készíteni, mint a korábban alkalmazott módszerekkel.
Kettős fekete lyukak.
Igen.
Ők egymás körül?
Ők azok, amelyek kölcsönhatnak egymással, bespirálozódnak, és a gravitációs hullámdetektorok, amik most nagyon népszerűek, ezeknek a hullámjeleit detektálják, amelyek akár több milliárd fényévről érkeznek ezek a...
Hál' Istennek mert ugye közelről érkeznek.
Igen, hogyha mondjuk itt lenne a közelben, nem is lenne olyan kényelmes az életünk.
Nagy valószínűsége elrontaná a hétvégénket mindenkinek. De hogy általában meg szoktam kérdezni a kutatókat, akik beugranak, de hogy miközben ez a fajta óvatosság és tiszteletreméltó a tudományos alaposság, illetve a tudomány működéséből eredendő klasszikus magabiztosság hiánya, ugye, amit mondjuk sámánoknál látunk, vagy lelkivezetőknél, vagy nem tudom, balettáncosoknál, miszerint igen, én tudom. Ja, persze. Mi a kérdés? Igen. Az így hiányzik, és hogy ez fantasztikus, hogy eddig, mintha nem zavarta volna annyira az embereket, volt egyfajta olyan hozzáállás politikusban és közemberben is, hogy oké, azért van ott a tudós, nyilván azért kapja azt a őrületes pénzt, azt a 170 ezer forintot nettó, hogy ő majd megfejti ezeket a dolgokat, és hogy nyilván én a döntéseimet bizonyos fokig hozzáigazítom. Most pedig, mintha tényleg átbillent volna, de nem itt, hanem a világban ez a dolog, és egyszerűen a hülyéken elsöprő erővel elkezdtek újra előjönni olyan témákban, amire sose hittem volna, hogy még egyszer terítékre kerül, és ezeket nem elég újra cáfolni, hanem igenis találtak maguknak ez politikusokat, találtak országokat, és hogy van egyfajta ilyen elhűlési dolog, már-már ilyen középkori szintű elhűlés, amikor is ilyen hamarosan ilyen kis titkos szektákban, ilyen speciális készfogással fogjuk mi egymásnak, hogy nem lapos a föld, és akkor nem lapos a föld. Tehát, hogy ez egy ijesztő tendencia, és nem tudok rájönni, ami a magyarázata, hogy azon kívül, hogy valóban elkezdett működni az a fajta demokrácia, amit a hülyék vannak többen, akkor ők mondják meg, hogy van, működik a fizika, és kész. Pedig ez nem egy demokratikus történet.
Igen, ez nem a demokratikus történet, de most akkor egy reklám következik. Oh. A Matrix filmnek van egy magyar paródiája, két bölcsész srác, akiknek a nevét most nem fogom tudni felidézni, készített egy Vektor című filmet ebből, és az egyik legelmésebb mondás az, hogy emlékezz vissza arra, hogy mi az, amit tanultál az iskolában. És ez most az oktatás színvonalának a csökkenésére utaló nagyon szép eszmefuttatás van benne. Érdemes megnézni ezt a paródiát.
Mindenképpen megkeresem, és megosztom majd
le lehet tölteni az internetről, Vektor a címe, és pontosan ebben az egész feldolgozásban az, hogy de ha belegondolsz, nekik hülyékre van szükségük.
De mindenkinek mindig hülyékre van szükség.
Jó. Tehát, igen, de most valahogy, mint hogyha ennek lenne az évadja, hogy egyre inkább olyan típusú társadalmi berendezkedés akarna testet ölteni körülöttünk, ahol a tudás az csak egy olyan kiváltság, hogy ha te annyira bolond vagy, hogy azért a fizetésre, amit kutatóként kaphatsz, hajlandó vagy elvonulni egy kutatóintézetbe, akkor azt mi még toleráljuk, de tulajdonképpen nincs szükség rád.
Igen, csak a logikus az lenne, ha én éppen egy közel-keleti ország diktátora lennék,
magam körül azért valódi tudósokat tartanék mindig, mert nekem muszáj lesz szembenéznem a valósággal, tehát ha hülyéket akarok magam körül, mármint hogy irányítani tömegeket, akkor azt azért legjobban a valódi tudósok segítségével tudom megoldani, nem a sámánokéval. De nem ez történik, igen, hanem hülyékkel oldják meg ezt a dolgot, és ettől persze nyilván ettől lesz, hál' Istennek, egy borulékonyabb ez a felépítmény, hisz hogyha itt azért megnyerjenek maguknak igazi tudósokat, akkor valószínűleg kicsit közelebb jutnának a tökéletes diktatúra megvalósításához, de minden diktatúrában ezt láttuk nagyon érdekes módon, hogy semmilyen szinten nem szeretném hasonlítani a mostani helyzetet bárhol a világban azokra a 30-as évekre, amikor ez megtörtént, de például amikor ugye a németek például úgy döntöttek, hogy megszüntetik a zsidó fizikát, és létrehoztak egy saját kis univerzumot, ami hát elég érdekes irányba ment, ugye emlékszünk rá, hogy a harmadik birodalom annyira bezárkózott, hogy a vége felé már az üreges földelmélet gyakorlatilag elterjedté vált a lakosság körében, és egy bent lakunk egy golyón belül. De ugyanez volt igaz a Szovjetunióra is, amikor hát, hogy is mondjam, kivégezték azokat a tudósokat, akik ellent mentek oda, és jöttek azok, akik azt mondták, amit várnak tőlük, és megint elmentek egy ilyen borzalmas hülyeség irányába, tehát ez még sosem működött szerencsére, de hogy az érdekes, hogy ilyenkor az oktatás követi ezt a dolgot, vagy előidézi. Tehát nekem számomra mindig az az érdekes, hogy én nem tudom, én a 82-ben érettségiztem, az borzasztó régen volt, de a fizika teljesen megváltozott azóta, de nagyjából a tananyag nem, szerintem. De hogy akkor úgy nagyjából volt egy fizika oktatás, így megvolt a helye, matek is elég erős volt, ha jól emlékszem, tehát létezett egy ilyen oktatás, aztán aki hülye maradt, nem, szóval volt egy ilyen lehetőség rá. De hogy azóta nem látom igazán az oktatásnak, hogy romlott volna a színvonala, ha olyan maradt mondjuk, az is kétséges, de hogy ez most leköveti, vagy előidézi. Mert hogy a természettudományokkal mindig volt egy ilyen megérté. A lányok ne tanuljanak. Nem is figyelj, matekóra van, a lányok ne figyeljenek, ugye ez a legrosszabb hozzáállás volt. Illetve akkor is, hogy akkor volt 3-4 ember, mindig az osztályban emlékszem, aki viszonylag képbe volt, és a többieket hagyták, jó lesz a kettes, jó lesz, és akkor ezzel átmentek. Miközben ugye Eszterházinek az egy csodálatos gondolatám, hogy a matematikai bunkóság az pont olyan bunkóság, mint a történelmi vagy az irodalmi bunkóság. Tehát ugyanolyan bunkó valaki, csak valahogy mégis jobban tolerálják ezt a bunkóságot a világban.
Azt gondolom, hogy most már nem. Tehát sajnos az oktatásban azt lehetett látni, hogy az egyetemi, tehát ahogy kinyílt a világ a rendszerváltás után, én például tanítottam akkor az ötösön, doktori iskolai képzésben részt vettem folyamatosan. Az utóbbi években keveset, mert nagyon sokat utaztam, és most 2 évig például egy Marie Curie ösztöndíjjal külföldön éltem, most tértem haza, tehát így hosszabb ideje nincsen belátásom abba, hogy hogyan változik a színvonal, de kétségbejtő volt az, hogy amikor megnyílt a világ, és különféle gazdasági és egyéb pozíciókban nagyobb perspektívát láttak a fiatalok, akkor hirtelen eltűntek a tehetséges emberek, még a fizikus képzésből is, vagy a matematikus képzésből is, és később egy olyan 5-10 évvel később, amikor megteltek azok a pozíciók, amiket érdemes volt betölteni a rendszerváltás után, akkor jöttek vissza. Én a tanítási tapasztalatomban nyilván speciális hallgatói összetételre találkoztam. Azt láttam, hogy mindig volt 2-3, mint ahogy a példában is elhangzott, 2-3 olyan ember, aki miatt érdemes volt a legmagasabb szintű előadásokat tartani, mert ők maradtak. Mindig voltak olyan őrültek, akik maradtak, és megpróbálták megérteni, intellektuális kihívásnak tekintették azt, hogy megértsenek egy bonyolult elméletet, akkor is, hogyha nem dolgoztak ezen. De a nagy képben azt látom, hogy egyre kevesebb fizikaóra, egyre kevesebb matematikaóra van, és minden egyes tantárgyból tulajdonképpen mint hogyha csökkentenék azokat a minimális tudás anyagokat, amelyektől valaki, hogyha elvégzi a középiskolát, valahogy büszkén hagyhatta el az érettségiző állapotot.
Vagy legalábbis egy ilyen helyzetben, mint én vagyok. Igen, igen. Tud értelmesen nézni egy darabig. Igen, nem igen. Végig az oké, azt nem állítom, hogy az utolsó pillanatokban követtem a történet, de legalább úgy azért nagyjából az alapfogalmakat is voltam, de hogy és akkor még egyensúlyban volt. Tehát azt gondolom, hogy én nyilván alapvetően bölcsész beállítottsága vagyok, nyilván nekem az íze volt, de azt gondolom, hogy ez az egyensúly, ez azért iszonyatosan fontos, mert hogy amikor kilépünk onnan, ugye mindenki azt mondja, hogy utána én soha többet nem osztottam. Hát, meg is látszik, tehát ugye az ki is derül a szavazatodból utána.
Persze.
De hogy igen, majd nagyon messzire vezet, de erre az irányba inkább nem menjünk el, maradjunk az időgépnél, mert aztán innentől már politika jön, és ez félelmetes, hogy inkább itt utazunk az időbe. Meg is mondanám akkor a pontos dátumot, hogy lehetséges. Ennek ellenére egy szórakoztató felvetés, nyilván nem azokkal kell foglalkozni ez esetben, akik ugye bekopognak, hogy ők egyébként fogorvosok, de van egy kiváló ötletük az időutazással kapcsolatban. Ezek ugye mindenhol ilyen problémát okoznak. De egyre kevesebb ilyet találok. Azt vesztem észre, hogy a dilettánsok, miközben régebben ez valahogy szintén kiegyensúlyozott volt, sokkal inkább a történelem felé mennek, amatőr történészből végtelen számú lett, amatőr fizikusból, meg matematikusból az nagyon eltűnt. De hát ezt gondolom ugyanaz a függ össze, honnan a valódiak is elkezdtek gyérülni.
Azt gondolom, hogy ezeket ritkábban lehet látni, tehát ezek a dilettánsok, idézőjelben, akik önjelölt tudósok, azok általában megjelennek a fizikusnál, bejelentkeznek, vagy nekem konkrétan volt ilyen tapasztalatom, hogy egy levelet küldött valaki az akadémia elnökének, akinek hivatalból kénytelen volt, ő mint az elnök, kénytelen volt felkérni a fizikai osztályvezetőjét, majd a fizikai osztályvezetője felkérte a részecske fizikai bizottság elnökét, és ő megtalált engem, hogy én vagyok az, aki meg tudom válaszolni a kérdést. Napokba tellett, hogy egy hülye kérdésre olyan választ tudjak adni, amelyből nyilvánvalóan kiderül, hogy ezt körülbelül Newton után 30 évvel egy másik önjelölt már felvetette, és tudjuk róla, hogy nem ez a megoldás. Newton nem véletlenül emlegetett név mindenféle középiskolai fizikába. Az az elmélet, amit ő felállított, azért a hétköznapi gravitációs effektusokat, amiket itt ma a Földön vagy a látunk, vagy az építészmérnökök, vagy a hídmérnökök
hétköznapi használnak. Ez tökéletesen elég leírni, ha ismerjük legalább a három alaptörvényt. De
tényleg egy csomó időt vett igénybe, hogy ezeket így értelmesen és nem megkérdőjelezhetően meg kellett válaszolni. Tehát azért vannak ilyen típusú önjelöltek, akik azt gondolják, hogy feltalálták azt, amit soha senki nem látott meg.
Érdekli őket a fizika. De hogy nem csak, hogy a hozzáállásom nagyon sokáig az volt, tulajdonképpen nem rég múltik, hogy amikor valaki ide jön a lapos földdel, akkor azt mondja, aha, és akkor így bezárni az ajtót előtte. És most attól kezdek félni, hogy muszáj lesz, hogy leülni a lapos földdel hívőkkel, stb. És muszáj vagyok foglalkozni, mert különben olyan fokú megerősödésük lesz, hogy egyszerűen elsöplik a tudalakit, kénytelenek. Tehát azt gondolom, hogy egy kutatónak most már sajnos, hát aki alkalmas erre, meg hajlamos rá, az bele kell menni ezekbe a vitába egyre inkább. Nem lehet ezt de haragudj, ezt az ember többet ne engedjék be ide metódus, mert hogy valamiért rettenetesen vonzóvá vált a lakosság számára a hülyeség. Miközben egy nagyon érdekes, hogy pont a rendszerváltás környékén, a rendszeres előtt jött ide az összes ukrán felhőtologató, aki létezett az univerzumban, a kanálhajlítás, a minden beáramlott ide, és azt hittem, hogy annál rosszabb nem lehet, már pedig ez a szervezet hülyeség veszélyesebbnek tűnik.
Na, igazából azt gondolom, hogy az a fajta nézőpont, ahol egy média szerepléssel nagyon könnyen népszerű lehet válni, idézőjelben. Most én is itt vagyok, és beszélek ebben a rádióban, de nem azért jöttem.
De el tudok intézni egy délelőtti TV2, az sokkal többet tol az ember.
Jó, el tudom képzelni. Tehát igazából csak gondoljunk bele, hogy ha valaki tudósként akarja leélni az életét, és tényleg számottevő eredménye megpróbál akár epsilonnyival hozzájárulna a tudomány fejlődéséhez. Tehát hangyabokányival, ahogy a volt matematikatárom Cseke Zoltán mindig próbálta meg érzékeltetni velünk, hogy mi az, ami nagyon pici. Tehát, hogyha egy kicsit hozzá akar járulni a tudományhoz, az eszméletlen erőfeszítéseket igényel, és mennyivel könnyebb az, hogyha az ember nem csinál semmit, csak kitalál valamit, ami hajmeresztően hasonló fogalmakkal operál, mint amivel egy tudós előáll, de egyszerűen elmagyarázható, hogy tessék, össze kell hajtogatni néhány papírlapot, és abból csinálunk egy időgépet, amivel aztán el tudunk menni. Soha senki nem beszél arról, például ez az úriember se beszél arról, hogy oké, elmegyek a múltba. Hogyan jövök onnan vissza, hogyha ott nem létezik az időgép? Tehát maga az
utazás... Ha lenne időgép, már tudnánk róla. Nekem is ez a bajom egyáltalában.
Tehát, hogy maga az egyszerű, praktikus gondolkodás is hiányzik azokból a felvetésekből, amelyekkel így előállnak az önjelölt
Na de
tudósok.
Pont ez a lényeg, az egyszerű, tehát ez a klasszikus alapvető egyszerű gondolkodáshoz kell a természettudomány oktatás, azt gondolom.
Igen.
Mert a történelem oktatás csodálatos, az irodalom oktatás kedvencem mindig, és ide vonnám az erkölcstant, és mindenképpen erre nem vértesz fel minket. Míg a matematika sajnos az ad egy olyan fajta biztonságot, hogy mit tudom én, legalább piacon nem vernek át. Igen. Tehát ennyi, ez fontos.
Igen, csak ez úgy, is fontos.
Mert ugye régen is az volt, hogyha letoltam a gatyámat a Hősök terén, akkor az biztos, hogy nagyobb figyelmet aratott, mint hogyha valaki egy kényszeregyenletet másképp old meg. Ez oké, ez mindig így volt a világban, ez teljesen természetes. Ennek ellenére legalább nem őt választották meg utána a miniszternek, aki letolt a gatyáját, most pedig ez mintha megfordulni látszana. Elnézést, de közben nézem az órát, és már megint valaki megújult szerintem, mire ugye hát vissza fogunk ide térni. Úgyhogy én hát nem tudok más tenni, mint hogy megköszönöm Rácz Istvánnak, hogy itt volt, illetve most akkor 3-8 könyvet kell gyorsan elolvasnom, hogy megértsem, miről beszélgettünk ebben a műsorban, de megteszem, mert hajlamos vagyok rá. Nagyon szépen köszönöm, és jönnek a hírek.
Jó, köszönöm is.